Eredményesére találkozó 2011. augusztus 26-a. Győztes élet. Ki a párod?
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Honnan is? Veszprém! És hánykor kell kelni? Fél négy. Oké, tehát csak így a színvonalat próbálom mondani, hogy fél négykor kelsz, kicsit tornázol, olvasod a Bibliát, és elindulsz eredményes élettalálkozóra, hogy ide érj, akár Veszprémből is. Jó, tehát, tehát Isten hozott titeket. Jövő héten is elvárunk. Mi nevetünk, ti meg mondjátok, jó? Oké, mit csináljunk ma? Hogy?
Menjünk strandra.
Imádkozzunk, nagyon jó gondolat. Te már most látod, hogy semmi más reményünk nincsen. Oké. Jó, akkor imádkozzunk. Mindenható Isten, mennynek és földnek teremtője. Minden dolgoknak végső oka, öröktől fogva örökké létező Isten. Te vagy a forrás, tőled, általad és érted van minden. Te vagy a végső valóság, te vagy a válasz a kérdésekre, és a veled való kapcsolat az, hogy téged ismerünk, maga az élet. Nagyon-nagyon szeretnénk élni. Van egy kérésünk ma reggel, egy imánk, hogy szabadíts meg minket. Mind azokból a kötelékekből, azokból a csapdákból, amibe csak úgy belekeveredtünk, aminek egy részébe beleszülettünk, amelyeknek egy részét a saját bűneink szőtték körénk. Csak szabadíts meg minket. Mit számít, hogy miért vagyunk fogságban? Te vagy Isten. Te vagy a szabadító. Szabadíts meg minket a gondolatainkban, az érzéseinkben, a lelki ismeretünkben. Egyszerűen szabadíts meg minket. Te életre teremtettél minket, szabadságra hívtál el. Ne legyünk szolgái semminek és senkinek, ha csak nem szeretetből, ha csak nem önként, ha csak nem a te elhívásodat követve. De szabadíts meg minket. Add, hogy békességben élhessünk. Add, hogy az elménk ne gyötrődjön. Add, hogy dicsérjünk. Hálát adjunk. Bizakodjunk, hogy higgyünk neked. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki itt van. Külön kérünk és könyörgünk azokért, akik a videókat nézik, akik hallgatják a felvételeket. Legyen számukra a te élményed ugyanolyan, mint azoknak, akik itt vannak. Mutasd meg magad annak, aki látja ezt a videót, aki hallgatja ezt a felvételt. Értük, kérünk téged. Értük is kérünk. Kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat, ezt az üzenetet, az Ernő üzenetét és Gyuri gondolatait. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Amen. Amen.
Oké, sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! zuhanyoztam és elfelejtettem megtörölközni a biciklim. Nem gondoltam, hogy ilyen meleg van. Nem nézek híreket. Tényleg nagyon meleg van, de itt azért tűrhető. És egy két perces gondolatba összesűrítem azt, amit mondani akarok. Olvastam a Zsoltárokat, és könyv a Bibliában, biztos tudjátok, remélem, vagy, és tele van ilyen szélsőséges kifejezésekkel. Egyszer áldja Istent, aztán halált kíván az ellenségeire. Ilyen nagyon kontrasztos, nagyon szélsőséges. És gondolkodtam, hogy miért van ez. Például 55. Zsoltárban mondja, de szinte bármelyiket olvashatnád, hogy az ellenségének ezt kívánja, hogy halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van a keblükben, a belsejükben. És aztán megmondja, hogy szabadíts meg Istenem, és én rád nézek, és Istenhez kiált. És gondolkodtam ezzel, hogy ha valaki megbánt, valaki nem csak megbánt, hanem rád támadt, úgy értem, ne egy késelő gyilkosra gondolja az utcán, hanem támad a szomszédod, egy munkatársad, egy konkurensed, támad, de ilyen alattomos módszerekkel. És tényleg így nagyon bosszant. Nagyon bosszant. És ez ugyanígy volt 3000 évvel ezelőtt is, amikor ezeket a zsoltárokat írták, ugyanígy van ma is, az ember nem változik, az ember szíve ugyanolyan gonosz, ezt hisszük, ezt a Biblia tanítja. És mit lehet ilyenkor tenni? És 3 dolgot lehet szerintem tenni. Az egyik, hogy odamész, és megbosszulod. Szemed szemér, fogad fogér, orba vágod, vagy te is visszaadod neki ugyanazt valamilyen csellel. Másik dolog, hogy így magadba tartod, elnyomod, és így csikorgatod a fogaidat, de nem mondok semmit, nem csinálok semmit. És általában ez a két mód van, amit az emberek csinálnak, de van egy harmadik, ami azoknak adatot meg, úgy értem, azoknak kiváltsága, akik ismerik Istent, azért, mert tudhatjuk, hogy neki el lehet ezeket mondani. És pont itt az 55. Zsoltárban mondja, aki ezt írta, a 23. versben, hogy vessed az Úrra a te terheidet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor is ingadozzék az igaz. És az igaz ember az olyan egyszerű, az azokról beszél, akik hívők Istenben. És ez a harmadik út, és erre bátorít minket Isten, hogy vessük rá, hogy mondjuk meg neki, és nem kell finomkodni a szavakkal. Neki elég vastag bőr van az arcán, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Ő bírja a kritikát, ő bírja a támadást, ő bírja, amikor csak úgy kiöntöd a lelkedet neki. És nem kell finom szavakat se használni, nem kell ilyen ájtatos, vallásos szavakat használni, amikor Istennel beszélsz. Nem tudom, hogy erről még beszéltünk, hogy ezt a vallás ülteti el az emberekbe, hogy felvegyenek egy álarcot folyamatosan, és abban éljenek. De elmondja a Biblia, a Szentírás, hogy Isten zsidók 4.15-ben, vagy 4-ben, az egyetlen olyan személy ezen a világon, aki beléd lát, aki látja a gondolataidat, más nem ismeri a gondolataidat. Legfeljebb az arcodról tud olvasni, de ha a póker arcot fel tudsz venni, akkor még azt se tudja. De van egy Istenünk, van egy mindenható Isten, aki belénk lát, de aki nem ijed meg a látványtól, és aki azt mondja, hogy én várom, hogy kiöntsd a szíved, hogy elmondd te, hogy elmondd, mi bánt. Nem kell keresgélned a szavakat, ami a szíveden, a szádon, mondjad, de Istennek mondjad. Erre tanít minket. És ez egy kiváltság, mert tényleg így a pszichoszomatikus betegségek, mely a pszichiátriai eseteknek egy jó része, az tényleg az, és a fizikai problémák is azokból adódnak, hogy így magunkba tartjuk ezeket a dolgokat, vagy a rossz módon próbáljuk meg felszabadítani magunkat, de de itt van egy mód, itt van egy csatorna, amin bátran kiöntheted a szívedet, sőt, ki kell, hogy öntsd a szívet, ha nem akarsz megbetegedni szó szerint. És neki elmondhatod, és ő hallgat. Ő nem egy bávány, van a Biblia beszél a báványokról, báványok azok az ilyen Isten helyettesítő dolgok, ezek ilyen szobrok, amiket emberek imádnak templomban, meg mindenféle ilyen szentélyekben. De azt mondja a Biblia, hogy Istennek van füle, és nem olyan, mint a bávány, akik báványok, akik nem hallanak, akikhez az embereknek a nagyon nagy része, vagy egy nagy része imádkozik, meg kiviszik, kaját raknak elé, meg mit tudom, miket csinálnak. De ez ostobaság. Ezek csak azok egy fadarab, egy kődarab. De van egy élő Isten, van egy élő mindenható Istenünk, aki alig várja, hogy kiöntsük neki a szívünket, hogy rávessük a terhünket, és így sokkal könnyebb élni. És szerintem az egyetlen jó mód, ahogy élhetünk. Amen. Ennyi. Amen.
Szóval nem kell szerepet játszanunk, igaz? Isten előtt. Tudjátok, mi a baj a szerepjátszással? Csak egy gondolat. Én hiszem el elsőnek. Egy idő után. És szerintem az egyik oka, amiért Isten szeretné, hogyha nagyon egyenesek lennénk vele, az, hogy tisztában legyünk önmagunkkal. Hogy a lényegről beszélhessünk, igaz? Álmulatos, nagyon jó. Efezusiakhoz írt levél 5:15. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Erről beszéltünk legutóbb. Használd az agyadat. Ez a tanács. Az egyik erőforrás, az egyik ajándék, amit Istentől kaptál, az a képességed a gondolkodásra. A képességed arra, hogy a téged körülvevő valóság tényeit felismerd, azokat megfelelő elvek szerint összekapcsold, és az alapján a jövőre egy elfogadható valószínűséggel bekövetkező jóslatot tégy, és az alapján dönts. És nyilván, hogyha a tények, amik alapján a döntésedet meghozod, bibliaiak, akkor a valószínűség, amivel döntesz, közelíti a 100%-ot. Oké? Tehát a valószínűség, amivel ha helyesen raktad össze a tényeket, következtetsz a jövőre, az rendkívül magas. Ugye? Isten ismeri a jövőt, Isten ismeri a valóságot olyan mélységében, hogy ha az ő értelmezése alapján hozod meg a döntéseidet, akkor pontos döntéseket hozol. A Biblia arra bátorít, hogy használd az eszedet. Bölcsen élj, és ne esztelenül. Mostanában hallom ezt a kifejezést, hogy esztelen. Esztelen. Legtöbbször gyerekekre mondják. Olyan esztelen vagy, tudod? És tényleg az, tényleg. Értem, látom, tudod, hogy lányom, neki a falnak, neki valaminek, tudod, átesik valamin, elkezd jajgatni valami miatt, hogy hol van közben, a kezében van, meg nem tudom, tehát, hogy esztelenül. Minthogyha a napi működésben természetes lenne, hogy az agyát kikapcsolja egy ponton, és csak úgy átéli az eseményeket. Én azt gondolom, hogy a világ szeretné, hogyha az ember így élne. Az így élő ember nagyon könnyen irányítható, nagyon könnyen terelhető. Kevés a gond vele. Ugye van egy általános gond vele, káoszban él, de az a világot nem zavarja. De nem csinál nagy dolgokat, nem lázad, nem kitartó, nem. Tehát, hogy csak nő bele a világba, mint a dudva. És Isten ennek az ellenkezőjét tanácsolja nekünk. Hú, de ez fárasztó. Nem. Megint arról beszélsz, hogy gondolkoznom kell? Nem, most nem fogok róla beszélni, mert legutóbb beszéltünk. Kihasználva az alkalmas időt, ez a következő vers, 16. Tehát bölcsen élni, nem esztelenül, vigyázva. Jó, és ez persze nem feltétlenül egy ilyen depressziós vigyázás, tudod, hogy tudod, hova lépjek, Isten itt van, tudod. És hogyha hibázok, akkor... Tudod, nem, hanem csak egyszerűen mint szabad ember, mint az eljövendő korok egyik uralkodója, mint Isten fia, egyszerűen észlelélek. Nem olyan nehéz, egy ideig csinálod, utána elég könnyű. Az elején nehéz. Tehát amikor először gondolkodsz hosszú idő után, nagyon nehéz. De aztán, ha egy ideig csinálod, akkor utána könnyű. Tényleg. Most azt hiszitek, hogy viccelek, és cinikus vagyok. Nem vagyok cinikus, ugye, tényleg. Nem tudom, szeretitek-e a logikai játékokat, vagy amőbázni, vagy sakkozni, vagy ilyesmi, én nem tudok sakkozni. Tehát, de az is hasonló lehet. Amikor először játszod, ugye, hogy van az? Ló lép, hogyan? Ló lép, várjál, hármat előre, egyet jobbra, ez az el, vagy négyet előre? Nem is tudom, hogy van, ló lép. És akkor stratégia, gyaloggal menjek először, vagy, tehát hogy van az a, tudod, sakk, gondolkozni kell. Ha nem csináltam ilyet, nagyon régen, ugye tényleg nem sakkoztam. De ha sakkoznék egy hétig, két hétig, egy hónapig, két hónapig, hidd el, két hónap után, egy csomó dolog, ami most fáradtságos lenne, az így jönne, sőt, már stratégiáim is lennének. Tudod? És egy ilyen játszótéri sakkpartiban lehet, hogy nem is ennének már meg olyan gyorsan. De két hónapig sakkoznom kéne. És az agyamat kéne trenírozni, új gondolatminták alakulnának ki, meglévő gondolati pályák kijáródnának, mint ösvények az erdőben. Eleinte csak macsetával lehet ott átjutni, tudod? Át kéne juttatnom egy gondolatot az agyam egyik részéről a másikra, mire mondja az agy, ott nincs út, de át kell menni. Ugye te olyan út, hogy bizalom nincs az agyadban, Sanyi, ilyet te nem gondoltál eddig soha, ezután se fogsz, de fogok, és akkor tudod, macsetával vágod az utat magadnak a bizalom gondolat mintájában. Vagy a lólépés gondolat mintájában, ha a sakk példáját hagyjuk. Eleinte nehéz, de aztán természetessé válik. Ez a te dolgod. Úgy értem, Isten erre szólít fel. Az egyik védelmed az életben az az eszed, az agyad. Mert szabad akarattal bíró lény vagy, akit nem egy sorspályára állítanak, ami előre meg van határozva valaki más által, hanem a döntéseid állítanak vágányt újra meg újra. Nem vagyunk, kik azok, akik fatalisták, ez az. A fatalista ember azt mondja, hogy olyan vagyok, mint egy biliárd golyó, akit egyszer meglöktek, és az egész pályája kiszámítható, és nincs az első, az indulás pillanatában a végeredmény már ismert volt. Ez nem igaz, te döntéseket hozol. Ugye te Isten rendszere egy nyílt rendszer, ahol minden szabad akarattal bíró lény megváltoztathatja a teljes képet. Jó, de a legutóbb azt mondtad, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Persze, de abban a te döntésed benne van, a te hülyeséged is, már bocsánat, csak Isten utána dolgozik a saját szabad akaratával a te hülyeségeden addig, amíg a javadra nem lesz. De akkor is meghosszabbítod az utat rossz döntésekkel. Kérlek, használd az agyadat, ez van ideírva. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. És az alkalmas idő... Nekem jelenti az idő mennyiséget, de jelenti a helyzetet is. A helyzetet. Az idők többnyire istentelenek. A korszakok, amikben élünk, alapvetően olyanok, amelyekben Isten ismerete olyan, mint a sötétben meggyújtott gyertya. Az emberiség élete, az emberiség történelme többnyire sötétségben zajlott, sötétségben telt, generációkról generációkra emberek szűkölködtek, nélkülöztek, hiányolták Isten ismeretét. És azt gondolom, hogy az egyik legsötétebb ilyen kor az az özönvíz előtti kor volt Noé idejében. Ahol Isten azt mondta, hogy az ember a szívében annyira gonosz, hogy menthetetlen. És nem Isten bukott ki, és mondta azt, hogy elegem van a macerából, ítélet alá kerül az egész föld, hanem megállapította a tényt. Az emberiség elment egy olyan távolba, ahonnan nem fog visszajönni. Ugye, amíg a szabad akaratát tisztelem, addig nem jön vissza. Úgyhogy Isten elpusztította ezt a generációt. Amire azt mondják, hogy micsoda kegyetlenség, nem olyan nagy kegyetlenség, úgyis meghaltak volna. Nem tudom, érted-e? Ugye te sokan kivannak akadva, hogy emberek meghalnak egy balesetben és idő előtt. Jogos, így van, én se szeretnék, szeretném az időmet letölteni a Földön. De ha az időmet letöltöttem, hidd el, nem olyan nagy dráma, hogy meghalok, amúgy is meghaltam volna. Nem tudom, hogy számoltál-e már ezzel. Egyikötök se fog életben maradni, ha csak nem jön vissza az Úr. Nem fogtok életben maradni. Nagyon nem. Nem, azt gondolod, hogy hát mi persze, ezt tudjuk. Csak nem most nem maradok életben, hanem majd csak később. De hidd el, az a majd csak később olyan gyorsan utolér, hogy amikor ott lesz, akkor nagyon úgy fog tűnni, hogy nem maradsz életben. Tehát érted, hogy meghalunk? És Isten ott abban a történelmi korszakban úgy döntött, hogy az eljövendő korok megmentése érdekében itt most ezt rövidre zárjuk. És voltak emberek, akiket 80 évesen ért utol ez a vég, és voltak, akiket 8 évesen. De annak a generációnak nem volt esélye. És a mostani egy ahhoz hasonló kor, ezt mondja a Biblia. Hogy az utolsó időkben olyanok lesznek az emberek, mint Noé idejében. Az utolsó időkben sötétség lesz. Az utolsó időkben az emberiség önmagát szerető lesz. Gonosz lesz, sötétség lesz. Az igazi ismeret nélkül élő. Az idők gonoszak. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen hullámzó sötétség, ébredés, sötétség, ébredés, sötétség, ébredés, az egész történelemben így zajlott. De a mi időszakunk, a mi korszakunk egész biztos, hogy az egyik szélsőség. Az egyik szélsőség. Használjátok ki az alkalmas időt. Mert általában az, ami van ezen a világon, az istentelen. Általában az, ami van ezen a világon, érdektelen, személytelen, vagy ha személyes, akkor ellenséges veled szemben. A gondoskodó állam, a gondoskodó kultúra, a hagyományőrzés egyre elkeserítőbb alternatíva. Mert a hagyomány, amit őrzünk, az az önzés és reménytelenség hagyománya, már egy vagy két generáció óta. A kultúránk egy önző és elistentelenedett kultúra. És ez most nem, oké, az istentelenség, Sanyikán, de ez csak neked probléma, mert te keresztény vagy. Ha nem lennék keresztény, akkor mit érdekelne téged, hogy elistentelenedett a kultúránk? Oké, ezt most nem vallásosan mondom, hanem objektíven. Úgy értem, a valóság az az, hogy van egy Isten, és hogy az ő ismerete az egyetlen remény arra, hogy az emberiség élhessen. Hogy egy ember és az emberiség élhessen. Ha a világ elistentelenedik, akkor mondhatjuk úgy, hogy rituális öngyilkosságot követel. Úgy értem, akkor mondhatom így, hogy ez a világ a vesztébe rohan. Ez a világ ostoba lett, önpusztító, és az önpusztításában egyre elkötelezettebb. Alig van olyan ember, aki tudja, hogy mit kellene mondani, hogy hogyan kellene élni. Csupa ostobaságot beszél szinte mindenki. Az idők gonoszak. Senki se tudja, hogyan kell élni. Senki se tudja, hogyan kell életben maradni. Senki se tudja, hogyan kell boldognak lenni. Pótmegoldások és jó ötletek jönnek mindenfelől. Ez a kor a vallásosságától függetlenül eltávolodott Istentől, és mind attól, amit jellemnek, meggyőződéseknek és hitnek hívnak. Jó, de ez is kit érdekel? Hát azt érdekli, hogy az ember arra lett teremtve, hogy így éljen. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nem tudom, hogy igaz-e. Kicsit történelem lesz. Láttam egy filmet az első világháborúról. Nem tudom, hogy mennyit tudtok az első világháborúról. Egy nagyon-nagyon kegyetlen időszak volt. Tehát az első világháború frontja az egyik legrémisztőbb kép, amiről olvastam, és amiről beszámolót láttam. Képzeld el, hogy mit tudom én, valahol Észak-Európában, mit tudom én, nem Észak, Hollandia, ott arrafelé, állóháború, németek és a szövetségesek beásták magukat egymással szembe. Ez elején még megvolt a remény, hogy az egyik csapat áttör a másik frontján, ki a lövészárokból rohan, bele a golyószóró tűzbe, 16 millió ember halt meg. az első világháborúban. Nem steril elit körülmények között, egy szépen megmosakodva, egy vadászrepülő pilóta fülkéjében, hanem miután 6 hónapot éltek egy lövészárokban, szakadó esőben, 5 fokban, térdig sárban, úgyhogy egész nap ágyúznak, egész nap süvítenek a lövedéket, és valahol melletted, ugye, ha telibe találja a lövészárkot, akkor húszcafatok és a barátod darabjai jelzik, hogy ott találat érte a tábort, és félelem, folyamatos halálfélelem, folyamatos hideg, folyamatos nyírkosság, gyenge utánpótlás, folyamatos éhség. Értem, az egyik öröm az volt, hogy egy extra kiló kenyeret szereztek, és 10 szétosztották egymás közt. És örültek, úgy értem, mert egy tépés kenyérrel extrát ettem. Hey, ez a mi napunk. Egy szakajtás kenyér extra. Úgy értem, tudnánk mi így élni? Értem, persze tudnánk, hogyne, ők is tudtak, csak a kép a következő. A katonáknak a jó része, akik ott voltak a lövészárokban, önkéntesek voltak. A film egy ausztrál bányamérnökről szólt, aki Ausztráliából, ugye a világ túlsó oldaláról, ahol soha se lőtt volna rá egy német, ugye soha. Hát a fene tudja, jó? Sokáig nem lőtt volna rá német. Jelentkezett önkéntesnek, hogy hány ezer kilométerrel odébb egy holland lövészárokban harcoljon. Miért csinálta? Miért csinálta? Miért? Ki önkéntes volt? Ki kényszerítette rá? Te mentél? Te mennél? Ki Dél-Koreában háború van. Nem, mondjuk Ausztráliában háború van. Kitört az ausztrál háború? Hányan mennétek önkéntesnek, hogy ott harcoljatok? Nem is értjük. Ugye az egyetlen gondolat az az, hogy ezt a hülyét. Hát miért csinál ilyet? Hát micsoda ostobaság? Micsoda ostobaság? És ő becsületből ment el. Becsületből. Nem volt ő hívő, vagy akár a film nem szólt róla, de volt jelleme. Voltak értékek, amiket önmaga fölé rendelt. Voltak értékei, amiket önmaga fölé rendelt, és ezek alapján, az értékek alapján döntött. Nekünk van még olyan értékünk, amit magunk fölé rendelünk? A mai embernek a legmagasabb értéke az önmaga. És figyelj, ennek az embernek az, hogy elment Ausztráliából az első világháborúba harcolni, egy rossz dolog volt, amit jó dolognak tartott. És az a szenvedés, amit ott átélt, az egy elfogadható áldozat volt egy igazi értékért. Az az ember erősebb volt, mint mi. Úgy értem, ott volt az első világháború, a második világháború. Sokan élnek még, akik a második világháborút megélték. Jártak koncentrációs táborban, például a feleségemnek a nagymamája, a mamája. Azt hiszem, ő személyesen nem járt, de sok rokonát elvitte. Kim volt a Dunaparton, hogy belőjék a Dunába, azt hiszem. Tehát, hogy megélték a háborút. És nem idegroncsok. Normális emberként éltek tovább. És aztán van egy második, egy modernebb háború, a vietnámi, és akkor Afganisztán, és nem tudom, a modern háborúk, ahol a legtöbb háborús film pedig arról szól, hogy idegroncsok jönnek haza. Miért? Miért? Nem tudom, gondolkozzunk rajta. Miért? Azt gondolom, hogy az az ember, aki jellemből, meggyőződések alapján cselekszik, erősebb, mint az az ember, aki már régen csak önmagáért él, aki már régen csak egyetlen egy elvet követ, hogy az én élményem, az én kényelmem meglegyen. És aztán elment katonának. Valószínűleg az élmény miatt ment el, ezt nem tudom megítélni. De az, aki ma kerül egy ilyen elviselhetetlen helyzetbe, sokkal sebezhetőbbnek tűnik a szemlélő oldaláról, mint az, aki 30-50-80 évvel ezelőtt került oda. kor változik. Az idők gonoszak. És az a, az a kultúra, az a gondolkodásmód, az a jellem, amiben hitetlenül, tehát nem vallásról beszélek, hitetlenül nő bele az ember, ma sokkal sötétebb, mint 50 évvel ezelőtt volt. 100 évvel ezelőtt volt. Ez a világ a pusztulásba rohan. A gerincünket tépik ki. Nem sok marad. És Isten ezt mondja, hogy kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Ha csak rábízod magad arra a korra, amiben élsz, akkor egy olyan korra bízod rá magad, amely nincs érted, sőt ellened van. És ki kell használnod a lehetőséget, amikor tanulhatsz, amikor igazi kérdéseket tehetsz fel, és igazi válaszokat kaphatsz. Ahol a lényeg élet, az élet lényegéről beszélhetsz, a lényeg életéről. Az élet lényegét foghatod meg. Ahol megkérdezheted, hogy mik azok az elvek, mik azok a gondolatok, mik azok az értékek, amiket magasra kellene emelnem, és amiket őriznem kellene. Ahol megkérdezheted, hogy akkor mégis hogyan gondolkozzam. Akkor mi legyen az, ami engem, mint embert meghatároz, és engem, mint embert megtart. Mi legyen az? Mert azt mondták, hogy kövessem a szívemet. Azt mondták, hogy törődjek önmagammal. Azt mondták, hogy az élet lényege az érvényesülés, a boldogság, az álmaim megvalósulása. És én eladtam magam ezeknek a gondolatoknak, jól jártam. Ha én egy olyan ember leszek, aki egész életében önmaga álmainak a megvalósítása után szalad, akkor boldog ember leszek? Ezt mondták nekem, ebben hiszek, erről győztek meg. Lehet, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy önmagában az az egy gondolat, hogy valósítsd meg az álmaidat, így nagyon nyersen és lecsupaszítva egy pusztító gondolat, amit hogyha követek, önmagam zúzom szét a saját életemet. Lehet, hogy egy embernek szüksége van magasabb értékekre? Lehet, hogy egy embernek szüksége van arra, hogy önmagánál nagyobb értékeket szolgáljon? Lehet, hogy az ember úgy élhet egy teljes életet, egy boldogabb életet, hívőként vagy nem hívőként, kit érdekel, hogy nem csak önmagával foglalkozik? Lehet, hogy az az ember, akinek van jelleme és vannak értékei erősebb, mint az, aki önmagáért harcol. Csak gondolj bele, ha az egyetlen értéked a te kényelmed és a te céljaid, a te elképzeléseid, akkor minden, ami rossz, az teljes és abszolút mértékben rossz. Igaz? Hisz ellenem jön. Minden, amit te rossznak ítélsz, az tényleg az is. Minden, ami kényelmetlen, minden, ami ellene megy az elképzeléseidnek, azt te rossznak ítéled, és az is. Nincs semmilyen megszabadító válasz, hogy miért kéne ezt elviselned. A cél az az, hogy kényelemben éljek, és ez kényelmetlen, úgyhogy ez rossz, úgyhogy igazán baj van. Igazi dráma van. Hogy hát ne viccelj, meleg van. Ki szúrtad, hogy meleg van? Hát én nem akarok meleget, de meleg van. Ki vagyok bukva? Hogy te még egy-két nap ilyen meleg, és úgy értem, szólni fogok valakinek, hogy ezt hagyja abba. Hát ne vicceljetek, hát erről van szó, hát mi mit nevetgéltek? Hát ez az én nyaram, nem akartam ennyire meleget. Hát aztán előtte mi volt? Előtte meg hideg volt. Hát normálisak ezek? Hát én nem akarok így élni. Ugyetem, te ne viccelj, hát ez csak úgy történik. Ugyetem, mi köze ennek az életedhez? Hát meleg van, vagy hideg van. És ez dráma, mert minden rólam szól, minden rám vetül vissza. Nincs olyan, hogy önmegtartóztatás, nincs olyan, hogy kitartás, nincs olyan, hogy fölötte állni a dolgoknak. Nincs olyan, hogy magasabb értékek szerint élni, és az alacsonyabbak fölött elnézni. Nincs ilyen. Minden engem ér. Minden rám sújt le. Mert rólam szól minden. Milyen gyenge az ilyen ember, nem? És most bocsássatok meg, nem kifelé beszélek. Milyen gyenge vagyok én. Mert erre tanítottak. És olyan nagy a kísértés, hogy így éljek. Ez az ember elment Ausztráliából katonának az első világháborúban. Nem tudom pontosan, hogy miért ment. Becsületből azt gondolom. A film nem mondott többet. A kötelessége volt harcolni a jóért, a rosszal szemben. Mert elmentek a többiek. már sokan bevonultak, az ismerősök, a barátok közül, és a más nem a bajtársiasságért mennie kellett. Becsületből mennie kellett. És nem úgy ment, hogy simán maradhatott volna, semmi nyomás nem volt rajta. De egy ponton úgy döntött, hogy megyek. Van több dolog, vannak nagyobb dolgok az én nyavajás életemnél. Aki tud így gondolkozni, annak a számára egy csomó minden nem fenyegető. Mert meleg van, hideg van, lőnek a lövészárokban, lehet, hogy meghalok. Ezek rossz dolgok, de közben egy jó dologért teszem, amely jó nagyobb, mint ezek a rosszak. Úgyhogy ez a jó, ez az érték megvéd engem a kényelmetlenségek okozta fájdalomtól. Mint amikor egy anya szenved a gyerekéért. Valódi a szenvedés? Úgy értem, anyák, emlékeztek rá, hogy mennyit aludtatok, amikor a prücsök 2 hetes volt? Úgy értem, milyen gyakran kell szopni a kicsinek? 3 óránként. Férfi átgondolja, a gyereken fogja túlélni az első hetet. Ha tényleg ennie kell 3 óránként, ennek a gyereknek nincs esélye. Mondja a férfi ember. Miért? Hát mert én alszom éjszaka. Nem fog fölkelni, hogy 3 óránként egyen egy jót vacsorára, és aztán majd reggel. Az anyák nem így gondolkoznak. Ezért van még emberiség. Jó? Az anyák fölkelnek 3 óránként. Szerintem ez egy áldozat. Igaz? De tehát az anyák főleg egy ideig ezt nagyon szívesen megteszik. Örülnek neki, mert a gyermekükért teszik. Van egy felettes jó, amely azt a kényelmetlenséget egy olyan fényben tünteti fel, hogy dicsőségé válik, pozitívvá válik. Hány ilyen értékünk van nekünk, amely a hétköznapokon átsegítene? Hány olyan meggyőződésünk és hitünk van, amely kiemel minket a hétköznap kényelmetlenségeiből? Vagy hány ilyen értékünk nincs, és kell nagyon kicsinyes, apró dolgokon elbukó emberként élnünk. Piszok ment a körmem alá. Meleg van. Nem tudom kifizetni a számláimat. A főnököm ilyen meg olyan velem. Nem tudom, nem akarom ezeket lekicsinyelni. Én is érzem ezeknek a körülményeknek a drámáját, de egyre jobban ki vagyok bukva rajta. Egyre jobban ki vagyok bukva azon, hogy miért vagyok kibukva ezen. Egyre jobban bosszant, hogy az életem bír forogni olyan kategóriák körül, amely körül az életünk forog. Nem erre vagyunk elhívva, nagyobb életet kéne élnünk. És erről beszél Isten. Azt mondja, hogy használjátok ki az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. És ez itt 3-szor ismétli ugyanazt a gondolatot. Ugye, ha az előző üzenetet meghallgatjátok, akkor annak a fényében az, amiről itt beszélünk, nagyon értelmes lesz. Ne legyetek meggondolatlanok. Ne éljetek bele a világba csak úgy, hanem használjátok ki az alkalmas időt, készüljetek fel, gondoljatok új gondolatokat, választatok magatoknak új értékeket, fedezzétek fel, hogy az élet többről szól, mint amit 1000 emberből 998 lát. És őrizzétek ezeket az értékeket. Őrizzétek őket. Növeljétek őket nagyra a szívetekben. Jó, és mik ezek az értékek? Isten beszéde. Abban minden benne van. Isten beszédében ott van a hősiesség, ott van a becsület, ott van a szeretet, ott van minden. Isten beszéde mindent arra a helyre tesz, ahova tényleg való. Isten beszéde minden dolgot arra a helyre tesz, ahol élet lesz belőle, ahol eredmény lesz belőle, ahol egészséges szív lesz belőle, ahol megfelelő tettek lesznek belőle, ahol egy élhető és a rengeteg teendő, a rengeteg felelősség közepette is szabad élet születik belőle. Isten beszédét zárd a szívedbe. Isten beszédét zárd a szívedbe. És amikor azt hallod, hogy éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata, akkor kérlek, ne egy katonai parancsnokot láss magad előtt, Ne egy szigorú mestert láss magad előtt, akinek végre meg kéne érteni az akaratát, és engedelmeskedni kéne neki, még többet cselekedve, még többet téve, még többet harcolva, a stresszt még jobban fokozva, hanem pont az ellenkezőjét. Állj már le végre. Értsd már meg, hogy mi az Úr akarata. A virág akar üldözni, én le akarlak nyugtatni. A világ akarja, hogy teljesíts, én azt szeretném, hogy gyümölcsöt terelni. Értsd már meg végre, mi az akaratom. Állj le! Lazíts! Állj meg! És figyelj oda rám! Az én akaratom az, hogy higgy én bennem. Higgy az Atyában, és higgy abban, akit ő elküldött. Az én akaratom az, hogy bízz bennem. Az én akaratom az, hogy figyelj oda a szavaimra. És hidd el, én elég erős vagyok ahhoz, hogy ha hittél nekem, hittél bennem, ha figyeltél a szavaimra, akkor én ezen keresztül majd gyümölcsöt termek az életedben. Azaz lesznek ott tettek, de azokat nem te hajtottad végre, hanem én rajtad keresztül. Lesznek ott tettek, de azok a tettek dicsőségesek és könnyűek lesznek. Úgy értem, szívből jövő tettek, egy új szívből jövő tettek. Hallottam Isten beszédét. Emlékszem rá, hogy ő velem van. Emlékszem rá, hogy ő azt mondta, hogy szeret engem. Emlékszem rá, hogy az ő szeretete meg lehet bennem. Élhetek egy önzetlen életet. És új tetteket látok magam körül. Hogy történt? Hogy történt? Nem tudom. Isten csinálta. Isten csinálta. Értsétek meg, mi az Úr akarata. Értem én, 10 parancsolat, csinálom. Mit akarsz még? Nem értesz semmit. Nem értesz semmit. Az új szövetség nem rólad szól, hanem Istenről. Az új szövetség nem arról szól, hogy te mit csinálsz, hanem hogy Isten mit csinált, érted. Az új szövetség, az új kor harca nem a te tetteidnek a harca, nem a te hősiességednek a harca, hanem a hit harca. A hit nemes harca, ahogy Timóteusnak Pál mondja, a nemes harcot harcold meg, a hitet tartsd meg. A hitet, amely hit arról szól, hogy elhiszem azt, amit Isten mondott. Mit vársz tőlem, Uram, hogy hidd el, amit mondtam? Mit mondtál, hogy minden a javadra van? Na jó, és azt hogy csináljam meg? Nem te csinálod. Na jó, de akkor ez mit jelent? Hát azt, hogy lazítasz. Ugye, ha minden a javadra van, akkor hagyd abba a pánikolást. Ezt kell csinálnom? Igen. És ez olyan nagy dolog? Ez a legnagyobb dolog. Mit csináljak? Hidd el, hogyha Isten veled, senki nem lehet ellened. Ó, ez nagyon merész gondolat. De ezt várom tőled. Hidd el. És többet beszéltem erről, és azt hiszem, itt is beszéltem. Beszéltem már róla, hogy nem elég hinni Isten Ben, hanem Istennek kell hinni. Beszéltem erről? Beszéltem? Igen? Sokat? Nem, a kicsit most még beszélek erről. Hiszünk Istenben. Hisztek? Remélem. Az ördögök is hisznek. Tudtátok, hogy az ördögök hisznek? De rettegnek. Milyen érdekes kép. Hiszel Istenben? Hiszek, minden rendben van. Nem, nincs minden rendben. Úgy értem, ha nem hiszel Istenben, csak teljesen ostoba vagy. Ennyi az egész. Tehát úgy értem, teljesen. Tehát a valóság legfontosabb tényezőjét figyelmen kívül hagyod. És nyugi, én is ostoba vagyok, voltam. Ebben a korban nagyon sokan ostobák vagyunk, a legtöbben, így neveltek föl minket. De önmagában az, hogy nem hiszel Istenben, az olyan, mintha nem hinnél a gravitációban. És ha hiszel a gravitációban, akkor az életed rendben van? Nem, akkor még egy csomó mindent még a helyére kell rakni. Úgyhogy nem az a nagy kérdés, hogy hiszel-e Istenben, hanem az, hogy hiszel-e Istennek, neki. A hit harca nem az, hogy megmaradsz-e kereszténynek, hanem a hit harca az, hogy amit olvasol a Bibliában, hogy Isten mondott neked, azt elhiszed-e. A hit harca az, hogy kit kiáltasz ki hazugnak. Figyelj, ha Isten azt mondta, hogy minden a javadra van, és te azt mondod, hogy nincs minden a javadra, akkor a kettőtök közül valaki hazudik. Minden nap fölülsz egy bírói székbe, és kijelented, hogy valaki hazudik. A hiteddel, vagy a hitetlenségeddel. A hit egy másik személy kijelentésének a valóságként való elfogadása. A hit azt jelenti, hogy Isten mondott valamit, és te azt mondod, hogy igen, ez így van, vagy azt mondod, hogy nem, ez nincs így. És hogyha ezt egy kicsit kiélezzük, ott állsz a mindenható Isten előtt, úgy értem, ott vannak az angyalok seregei, úgy értem, egy hihetetlen tekintély, érzed, éled, hogy a világ mindenség urai vannak itt, Isten és az ő serege. Bármi, amit ő kimond, az megvalósul, és ő azt mondja, hogy legyen békességed. Minden a javadra van, mert mindent a javadra fordítok. Nyugodj. És te ott állsz, és azt mondod, hogy nem. Nem. Nem nyugszom. És tudod, miért nem? Mert valószínűleg vak vagy, és süket, és rövidlátó. És nem látod, hogy mi zajlik az én életemben. Nem láttad, hogy mi történt tegnap? Nem láttad, hogy milyen meleg van? Nem láttad, hogy nem tudom kifizetni a számláimat? Nem látod? Hogy értem, hogy lehet minden a javamra? Hé, Isten, tudod mit? Ez parasztvakítás. Én igenis aggódni fogok, igenis nyugtalan leszek. És tudod miért? Mert szerintem te hazudsz, és én látom jól a dolgokat. Az életem egy dráma. És te mulasztásban élsz. Már rég rendet kellett volna raknod. Tegnap benyújtottam a 10 pontos teendő listát, amit ha helyre raktál volna, akkor most tényleg nyugalmam lehetne, de semmit nem csináltál meg belőle. Úgyhogy te nekem ne beszélj. Micsoda ima. Micsoda ima. De várj egy picit. Nem ezt mondod, amikor olvasod, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és aztán mégis úgy élsz, mintha Isten nem lenne veled? Nem ezt mondod? Csak kultúráltan? Csak elleplezve? Csak jó vallásossággal? Amikor azt mondod, hogy az élet elfogadhatatlanul nehéz, és nekem nincs okom szabadnak lenni? Nem ezt mondod? És amúgy rendben van, mert ezek az előző szavak, ezek helyesek úgy, hogy Uram, én tévedek, és neked igazad van, de én úgy érzem, hogy elhagytál. Én úgy érzem, hogy. És elmondhatod őszintén, hogy miben vagy, de közben meg kell előlegezned neki, hogy ő mondott igazat, és te hazudsz. Hogy ő látja jól, és te látod rosszul. Minden nap a hitnek azt a harcát harcolod, ahol valakit hazugnak nyilvánítasz. Vagy magadat, és Istent igaznak, és akkor van reményed, akkor Isten dolgozhat rajtad, és növelheti a hitedet, akkor megteheti, hogy elmagyarázza, hogy ez mégis hogyan működik, és egy ponton te felismerheted, és megszabadulhatsz. Vagy Istent nyilvánítod hazugnak, és akkor mi marad? Akkor az egyetlen egyel harcolsz, aki segíthetett volna rajtad. És a legtöbben ezt tesszük. Ne kárhoztasd magad, úgy értem, azért tudok erről beszélni, mert kiszúrtam, hogy ezt csinálom. De lásd meg, hogy milyen gyors a változás, amikor megadom magam. Lásd meg, hogy milyen gyors a szabadulás. Nem egy 10 éves munkaprogram után lesz egy kis enyhülés, hanem tudod, a mai imám már úgy néz ki, hogy nem egy jobb egyenessel indítok. Hanem a mai imám úgy néz ki, hogy legalább nem ütöm meg az Urat. És micsoda változás, hogy értem valódi közösség épül közöttünk. Lehet, hogy ez a pofoszkodás probléma volt eddig? Igen, hát nyilván, ugye értem egy ellenséges módon állok hozzá Istenhez. Jaj, Sanyikám, ez nagyon merész gondolat. Hol van ilyen a Bibliában? Mit szólsz a zsidó néphez? Az egész Ószövetség erről szól. Ha? Ez jó példa. Úgy értem, az egész Ószövetségben a zsidó nép egybe úgy viselkedik, mint én egyénként viselkedek Istennel szemben. Hitből hitetlenségbe. Úgy értem, azért hoztál ki Egyiptomból, hogy itt halljak szomjan? Úgy értem, szomjan halok, itt vagyunk a pusztában. Ha-hó, van itthon valaki? Nem szúrtad ki, hogy mi vízzel élünk? És aztán ad vizet. Jó dicsőség az Úrnak, adott vizet. Vásári trükk. Kíváncsiak, hogy holnap ad-e? Manna az égből, jaj, de miért nincs hús? Értitek? Tehát, hogy a hit harca. És Isten ezt mondja, hogy ne csodálkozz rajta. Használd ki az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, belesodornak az ellenkezőjébe. És Éppen ezért ne légy meggondolatlan. Ha csak élsz bele a világba, mint a dudva, akkor olyan gondolatokat gondolsz, amelyek nem lesznek a javadra, hanem értsd meg, mi az Úr akarata, de ne gondold, hogy ezt azonnal vágod, mert a világ felkészített már téged arra, hogy mit gondolj az Úrról. És hogyha az első tippedet hiszed el, akkor valószínűleg egy hazugságot hiszel. Tudom, hogy az Úr mit akar, teljesítményt akar. Ugyanazt akarja, mint a főnököm. Tudom, hogy az Úr mit akar. Azt akarja, hogy jó legyek. Ugyanúgy, mint a nagymama, meg a nagypapa, meg az apuka, meg az anyuka. Jónak kell lennem, és akkor kapok cukorkát. De egy cukorkáért nem érdemes jónak lenni. Élni szeretnék. Á, most már keresztény lettem, nem tudok jobbat. Maradjunk emellett. De nem. Az egészet félreérted. Értsd már meg végre, mi az Úr akarata. Az Úr meg akar szabadítani. Szabadságot akar abból a gondolati csapdából, amiben a világ belebetonozott minket. Szabadulj meg! Én veled vagyok, és érted vagyok. A harc, amit harcolnod kell, az a hit harca, ahol én mondom, hogy szabad vagy, te meg mondod, hogy elhiszem. És ez volt egy győztes csata. És aztán kimegyek az eredményes élettalálkozóra, és a sarkon túl már nem hiszem. És a harcot ott kell folytatni. Hogy? Úgy, hogy újra hiszem. Hogy hiszem újra? Hát úgy, hogy újra mérlegre teszem, és azt mondom, ki hazudik? Én hazudok, vagy Isten? A világ hazudik, vagy Isten? És döntök. És aztán, amikor döntöttem, hogy a világ hazudik, és én hazudok, és Isten igaz, akkor megpróbálok képeket tenni ahhoz, amit jelent, hogy minden a javamra van. Úgy értem, nem tudom kifizetni a számláimat. Úgy értem, baj van. Meleg van, rossz kedvűek a munkatársaim, én is rossz kedvű vagyok, és ez valószínűleg egy szörnyű nap lesz, és ilyen napok jönnek egymás után, és nem is lesz több ennél soha, és erre azt mondom, hogy állj, nem igaz. Ha minden a javamra van, akkor ez egy jó dolog, akkor valami jó jön belőle. És olyan rég láttam jót, hogy el se tudom képzelni, milyen az, de megpróbálok ezen gondolkozni. És azt mondom, hogy Uram, adj képeket ahhoz a valósághoz, ami a tiéd. Adj képeket a jóhoz, adj képeket, tartalmat a reményhez. Isten jó, és az ő akarata felém jó. A hit harca az, hogy hiszek-e neki. A lányom, és ez az utolsó gondolat, a lányomnak nagyon határozott elképzelései vannak az életről. Tudjátok, nem minden nő gondolkozik így, de vannak nők, akik úgy gondolkoznak, az én lányom mondjuk így, hogy így gondolkozik, hogy gyakran téved, de sosem kételkedik. Ez jó? Tehát gyakran téved, de sosem kételkedik. Nagyon határozott elképzelésekkel él az életről, amely elképzelések többnyire teljesülnek is akkor, amikor az édesanyjával tölti a napot. Mert az úgy egyszerűbb. Tehát, hogy ha nem teljesül, amit szeretne, akkor hisztizik. Kicsit élesebb. Zoé, ha ezt később 20 év múlva megnézed, nem volt annyira rossz, mint amilyennek gondolok. De akkor is tanulságos, jó? Tehát, hogy... És nagyon szeretlek, teljesen bírom a hisztidet, majd ez ki fog derülni. Engem nem zavar a hisztie. Tehát komolyan csak zaj. Édes zaj. Olyan kis aranyos, ott vergődik, tudod. Tehát amikor az apjával tölti a napot, akkor figyeljetek, a napja tök másképp alakul, mint ahogy szerette volna. Érted? Tehát amikor velem van, semmi sincs úgy, ahogy képzelte. Na, erre kell elszánnod magad, hogyha Istent akarod követni. A baj az, hogy azért nem hiszünk Istennek, mert amit ő mond, az nincs összhangban azzal, amit mi terveztünk. És itt bukik el a dolog. De abban a pillanatban, ahogy kész vagy rábízni magad, és úgymond egy idézőjelbetett bizonytalan jövőnek örülni, Zoé, mi lesz ma? Api meglepetést tartogat. Menjünk játszótérre. Nem oda megyünk. Nem megyünk játszótérre. Ez a világ vége. Nem akarok apit. Api el. A mamit akarom, mert a mami megcsinálja, amit mondok neki. Nem igaz egyébként, az anyja is nagyon jól ellenáll neki, de mondjuk azt, hogy gyakrabban ér el sikert. És egyébként én is néha beadom a derekamat. De sokszor megtörténik, hogy tök másképp alakul a napja, mint ahogy tervezte. De a végén, ha megkérdezed, mit fog mondani? Tök jó volt, csináljuk holnap is ugyanezt. Tehát másnap megint vele vagyok, és mondja nekem, hogy ugyanazt kell csinálni, amit tegnap csináltunk. Oké? Okay? Isten csodálatos jövőt készít a számodra, csak nem tudod milyen. Isten csodálatos jövőt készít a számodra, csak egy csomó minden van benne, amit ha megmondaná előre, sose követnéd. De amikor vele ott vagy, át fogsz rajta menni, és tök jó lesz. Ez volt a kereszt tanának a rövid képletes leírása. A kereszt az, amikor megtagadod a saját elképzeléseidet, a saját életedet elengeded, hogy egy másikat élhess. És a másik jobb lesz, csak nem olyan lesz, mint a tiéd. De mi sokszor azért, mert nem olyan, mint a miénk, megtagadjuk, hogy azt éljük. Nem akarjuk. Nem, csak a saját utamat. A hit harca nem az, hogy hiszel-e Istenben, hanem az, hogy hiszel-e neki. És hogy rábízod-e magad az ő gondolataira, az ő szavaira. És ahogy ezt megtetted, onnantól egy győztes életet élsz. Ahogy ezt megtetted, onnantól figyeljetek, szabad vagy. Ez a szabadság. Nincs más szabadság ezen kívül. Mert minden egyéb képletben neked kellene uralnod egy valóságot, amely uralhatatlan. Azaz azon találod magad, hogy bármilyen rendet is választottál magadnak, annak a rendnek vagy a rabja. Ha csak nem Istent választottad. Mert Isten nem rabja semminek és senkinek. Az iga képe. Vegyétek magatokra az én igámat. Mert az én igám könnyű, vagy hogy van, az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. És a könnyű szó a levegőnél könnyebbet, felemelőt jelent. Alá kell, hogy rabja kell, hogy légy valaminek. Valaminek biztos, hogy a rabja leszel. Vagy a drognak, vagy a saját elképzeléseidnek, vagy a gyengeségednek, vagy a felelősségvállalásodnak. Valaminek a rabja leszel. Legyél az én rabom, és én szabadon engedlek. Én vinni foglak egy életben, ahol tudod, hogy semmi nem állhat ellenem, mondja Isten, és ahogy te követsz ebben az életben, minden rendben lesz. Hát ez az, amire nem tanítottak meg minket gyerekkorunkban. Ez az, aminek az ellenkezőjére kondicionáltak egész tizenéves korunkban. Ez az, aminek az ellenkezőjét csináltuk felnőttként. Vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Mert szabadságot találtok. Instant szabadságot. Egy imára vagytok attól, hogy azt mondjátok, hogy eltűntek a bilincsek. Egy imára. Amen. Amen. Mennyei Atyánk. Kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Kérünk, hogy add nekünk ezt a szabadságot, ahol hiszünk, bízunk nem csak benned, hanem neked. Ahol minden ember hazug, de te igaz vagy. Ahol a harcot a gondolataink szintjén harcoljuk. Azon a szinten, hogy kinek mit hiszünk el. Nem hisszük el a rettentést, amely a körülményeinkből jön, amely a lelkünkből jön, de elhisszük a reményt, a bátorítást, az életet, a szeretetet, amelyet te mondasz nekünk. És szabadok vagyunk. A hitnemes harcát harcoljuk percről percre, ahol percről percre eldöntjük, hogy neked igazad van, és mi tévedünk. Ahol a te ígéreteid tartanak minket, ahol a te ígéreteid a legfőbb vezérelvünk. És nagyobb emberek leszünk, mint voltunk. Nagyobb emberek, erősebb emberek, szabadabb emberek. És ha még sose kötöttél békét Istennel, akkor kösd békét vele most. Ő nyújtja a kezét, és neked csak el kell fogadnod. Ő 2000 éve itt járt a földön, és meghalt érted, Jézus Krisztus Isten. Meghalt a kereszten azért, hogy neked már ne kelljen meghalnod. Kifizette a halálával a bűneidet, a hibáidat, a tévedéseket, a lázadást, kifizeted mindent. És azt mondja, hogy ha elfogadod ezt a váltságot, ha elfogadsz engem, mondja Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor örök életed van. Pont. Nincs további feltétel, nincs apróbetűs rész, csak fogadj el, mint a megváltódat, és örök életed van. Elfogadlak, Jézus. Bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Még ne állítsd le. Még ne állítsd le. Ne állítsd le. Ez itt a reklám helye. Kálmán Ernő, történelem. Úgy értem, az eljövendő korok, nem, az elmúlt korok dicsősége. Az elmúlt korok tapasztalata. Nem tudom, hogy az első világháborúhoz eljutunk-e ma. Még, igen? Nem, még ma nem. De egyszer eljutunk. De hogy mit jelent az elmúlt korok embereinek a bizonyságából, az életéből tanulni? Ugye a mai ember azt mondja, hogy meghaladtuk azt a kort. De a bölcsember azt mondja, hogy a mai ember semmivel sem jobb az elmúlt korok embereinél. Tanuljunk az életükből, tanuljunk a sorsukból, tanuljunk a hibáikból. Ha történelmet nézed, nem kell mindent úgy csinálni, mint az előző korok emberei csinálták, de vondd le a következtetést. Lásd, hogy mit és miért csináltak. És élj te egy bölcsebb életet. Ezt kapjuk az Úrtól, Ernő jóvoltából, úgyhogy nézzétek meg a következő videót, illetve ha bírtok, akkor maradjatok. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké, sziasztok!